nagyon messzire most jutottunk a gumimaciktól, én ezt értem. Mert hogy szellemi jogvédelem következik, méghozzá egy olyan témában, ami azért itt dörömböl az ajtónkon minden nap, a generatív AI csinál képet, hangot, mindent most már, megjelentek az ezzel kapcsolatos mémek is, rendszeresen találkozunk vele, úgyhogy egy kicsit nemzetközi kitekintés keretében is körbejárjuk a témát. Kalózunk dr. Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettese. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm hallgatókat
is. No, hát biztos te is kaptál mémeket, amelyeket ugye az AI készített. Én már láttam reklámokat is, ilyet, amit AI készített. Onnan tudni, hogy például az egyik kedves ex-kollégám megosztotta, hogy egy hamburger tartó kezet ábrázol, és ugye itt beleütközünk abba, hogy minél nagyobb a hamburger, annál inkább vásárlásra csábít, ezért úgy oldotta meg az AI, hogy körülbelül az életben lévőnél körülbelül kétszer nagyobb ujjakat retusált a hölgynek, tehát innen buktak le, hogy ez ilyen AI reklám, és már zeneszámokat is hallottunk ez ügybe, illusztrándó ezt ugye volt Millás reggel is különböző stílusokban előadott himnusz is, szóval dübörög ez a dolog, és már itt van a küszöbünkön, nagy kérdés, hogy ezt lehet-e, kell-e szabályozni, hogy gondolkodnak erről az USA-ban, hogy gondolkodnak erről az Európai Unióban, szóval veretes téma. Kezdjük talán ezt az egészet, hogy elindult valamiféle szabályozás a világban, és a hány ház annyi szokás alapon ez zajlik, vagy még csak gondolkodnak azon, hogy szabályozzanak-e?
Hát kicsit elkezdődött ez a folyamat. Az érdekes lehet, hogy milyen kérdések mentén zajlik, mert igazából ki körvonalazódik az, hogy mik a fő topikok, amiket szabályozni szeretnének. Egyrészt ugye a nagy kérdés, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak az etetése kapcsán a kreatív tartalmak mennyiben használhatóak fel, lehet-e szabadon megtenni, kell engedélyt kérni, milyen rendszerek vannak, nyilván ennek óriási jelentősége van, és hát az Egyesült Államokban, ahol a kreatív ipar is nagyon erős, és ugyanúgy az innovatív Silicon Valley is nagyon erős, akik pedig ezen mi fejlesztésben vannak, úgyhogy ott ezen a területen most jött ki éppen egy olyan jelentés az USA szerzőjogi hivatalától, amiben hát óckodtak attól, hogy nagyon egyértelműen állást foglaljanak. Azt mondták, hogy ha tudományos célból történik ez, tudományos eredményeket akarnánk az emmiből kinyerni, akkor ott tulajdonképpen valószínűleg lehet ezt engedély nélkül is megtenni, míg hogyha a profitorientált cégekről beszélünk, a profit célú felhasználásokról, akkor pedig valószínűleg nem lehetséges ezt engedély nélkül ilyen fair use keretében megtenni, ami egy, hogy mondjam, elég nagy felbojdulást okozott az innovatív területen ott, úgyhogy végül is le is kellett köszönnie a szerzőjogi hivatal vezetőjének nem sokkal ezután. Nyilván nem tudjuk, hogy van-e közvetlen kapcsolat itt, de az látszik, hogy ez a téma ez eléggé forrót. És aztán egy másik kérdéskör az, hogy mennyiben védhetőek azok a tartalmak, amiket előállít az EMI, és itt érdekes, hogy az Egyesült Királyságban zajlik éppen egy komoly konzultáció, egy társadalmi konzultáció, ahol a 80-as évek óta tulajdonképpen a szoftverek által eljutott tartalmakra biztosítanak szerzőjogi védelmet. Most ezt vizsgálják, hogy ezt indokolt-e fenntartani, ugye teljesen megváltozott ez a terület, óriási mennyiségben állítható most már elő ilyen tartalom, és érdemes azt megnézni, hogy ez még mindig indokolt-e, hogy ezt a piacot támogassák. És aztán van Brazíliában, talán ott is kiemelhető egy elég érdekes kérdéskör, az pedig arról szól, hogy mennyiben lehet a szerzőknek a díjazását biztosítani. Milyen mechanizmusok vannak arra, hogy ezeknek a tömeges felhasználásoknak az ellenértékét valahogy a jogosultak meg tudják kapni. Ez egyelőre nem egy globálisan vizsgált kérdés policy szempontból, de érdekes ilyen szempontból Brazília, hogy ők már próbálkoznak, és hogyha ott valamilyen jó minta kialakul, akkor ez lehet, hogy példaként szolgált máshol is.
Két dolog érdekel az előbb elhangzottak kapcsán. Az egyik az, hogy mennyire fújják a passzát szelet Amerikában a tech guruk, akik nyilvánvalóan tevőleges és nem kis anyagi támogatással segítettek Donald Trumpot megválasztani az Egyesült Államok elnökének. Nyilván nekik azért fontos lenne egy megengedőbb szabályozás, ezért teszem fel ezt a kérdést. A másik, hogy viszonyul az Egyesült Államok Kínához, ahol meg hát virágozzék ezer virág, most épp ez a technológia van, használjátok, amire akarjátok, mentalitás van. Majd, ha ez olyan területekre téved, amely a kommunista pártnak nem érdek, akkor majd hirtelen egy kézifékszerű szabályozást be fognak húzni. Tehát, hogy a szabályozás itt meg azért jön szóba, mert hogy ahol nem szabályoznak, ott ugye lehet nagyobb léptékbe haladni, mint ott, ahol mondjuk szabályoznak. Kezdjük az Egyesült Igen. Államokkal, mert az az érdekes kérdés, hogy Trump mennyire engedékeny a tech guruk felé.
Ez nagyon érdekes most, hogy ez hogy zajlik, mert alapvetően teljesen valós és valid az a logika, amit mondasz, hogy igazából a tech guruknak az lenne az érdeke, hogy ez ilyen vagy nyugatként gyakorlatilag teljesen szabadon lehessen bármit felhasználni, és gyakorlatilag ez is volt a megközelítés, hogy nem nagyon történt szabályozói lépés, de az látszik, hogy gyakorlatilag 20-30 per van folyamatban az Egyesült Államokban ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy mennyiben lehet ezt a fair use-t alkalmazni, itt mennyiben lehet mégiscsak tarítani, és nagyon nagy a kockázat üzletileg is azzal kapcsolatban, hogy esetleg ezeknek a pereknek az lesz a vége, hogy ez mégsem biztos, hogy szabályszerű, és ez a kockázat egyre nagyobb, és emiatt a tech guruk, hogyha így fogom össze ezt az egész oldalt, akkor egyre inkább abban érdekeltek, hogy azért legyen valamilyen szabályozás, ami hogyan tisztába teszi ezeket a kérdéseket. Nyilván nekik az a legjobb, hogyha ez a szabályozás olyan, hogy mindent lehet, de hogyha ennél kisebb is a lehetőség, akkor is nagyon fontos, hogy legalább egyértelműek ennek a szabályok, hiszen azért az üzleti, a befektetéseknek a védelmét.
Hát ez meg ugye azt el lehet adni az amerikai politikusok felé, hogy technológiai verseny van Kínával, nem tudjuk, hogy az AI milyen szinteket fog elérni. Rá is ijesztett Amerikára ugye a DeepSeek nevű kínai alkalmazás, tehát lehet ösztökélni, hogy nehogy már hagyjuk a kínaiaknak, hogy a megengedő szabályokkal versenyen előnyre tegyenek szert.
Igen, ez egy óriási verseny, és ebben Európa meg egy olyan szereplő, azért leginkább, hogyha a hallgatók is végig gondolják, hogy milyen szolgáltatásokat ismernek, azért alapvetően szerintem a tengeren túli szolgáltatások merülnek fel, tehát nem nagyon vannak olyan európai szolgáltatók, akiket azért használnak. A franciáknál van ez a Mistral nevezetű szolgáltatás, és ott pont az a úgy tűnik, hogy nekik az üzleti modelljük, hogy azt hangsúlyozzák, hogy ők tényleg a kreatív alkotóknak az érdeke is figyelemmel vannak, szabályszerűen teszik ezt a fajta tanítást. Tehát lehet egy külön arcél vagy üzletpolitika, hogy ez a tisztességes AI építő szolgáltató, és lehet, hogy ebben az Egyesült Államok is talán előre fog lépni, és ilyen szempontból pedig Kínában azt látjuk, hogy ott még egyelőre, hogy ezek a szabályok nagy szabadságot engednek, és emiatt a versenyben. Ők ebben így lépnek elő.
Tehát ez a nemzetközi környezet. Nézzük akkor a szűkebb pátriánkat, az Európai Uniót. Itt az EU-IPO, ugye az Európai Szellemi Jogvédelmi Hivatal, nem tudom pontosan a nevét, ne haragudj ezért, ők itt folyik valamiféle eszmecsere erről? Mert ugye van egy ilyen általános gazdaság filozófiai elf, hogy az USA fejleszt, Kína másol, az EU pedig szabályoz.
Igen, ez van sajnos, és ilyen szempontból ugye itt ennek ez egy kritikus megállapítás, hogy tulajdonképpen az EU-nak az a legnagyobb hozzáadott értéke, hogy minden gyorsan leszabályoz, és ezzel keretek közé szorítja akár az üzleti piaci életet is. Ezt próbálja egy kicsit vizsgálni az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala. Most jött ki egy majdnem 500 oldalas tanulmánnyal, amit nyilván nem olyan, hogy az ember leül és egyben átolvassa, de érdekes lehet abból a szempontból, hogy rengeteg kulcskérdést vizsgál, a felelősségi kérdést, ugye egy rengeteg szereplő van, aki beépíti, tanítja ezeket az alkalmazásokat, aztán az, aki a piacon működteti, rengeteg olyan felelősségi kérdés merül fel, amiben nagyon jó iránymutatásokat ad, úgyhogy zajlik ott egy ilyen munka, az látszik, hogy itt is elég komoly vigászok harca van, azért a kreatív oldal nagyon sok jogtulajdonos most kritikával illeti az Európai Bizottságot, mert nagyon szeretnék azt, hogy minél transzparensebb legyen, hogy milyen tartalmakat építenek be, milyen tartalmakat tanítanak a szolgáltatók, de ebben úgy tűnik, hogy egyelőre nincsen komolyabb elvárás. Lenne egy ilyen az AI-ekből fakadó kötelezettség, hogy az egyes műveket, az egyes tartalmakat egy összefoglalóban kelljen hozzáférhetővé tenniük a szolgáltatóknak, hogy meg lehessen találni, hogy ők miket használtak fel, de sajnos ez nem túl részletes, úgy tűnik ez az elvárás, és elég ilyen nagy adatbázisokra, nagy adathalmazokra utalni összesen, tehát nagyon nehéz lesz majd a jogtulajdonosoknak utána járni, hogy az ő tartalmaikat felhasználták.
Közben Amerikában meg kirúgták a szerzőjogi hivatal
fejét. Igen, mondta.
Trump menesztette,
ugye? Szóval sett erről, igen.
Igen, de hogy a háttere is érdekelne, hogy miért, az szerintem arról keveset tudunk.
Igen, erről mi is keveset tudunk. Ami látszik, hogyha összerakjuk az egyes lépéseket, amik történtek, tényleg kijött egy ilyen jelentés az amerikai szerzőjogi hivataltól, amiben azért sokan várták, hogy tisztába fogja tenni azt a kérdést, hogy lehet-e szabadon tanítani emmit kreatív tartalmakkal, és nem volt egyértelmű a jelentés. Tehát inkább ilyen attól függ, és valószínűleg az is közrejátszhatott, hogy azért igazából a szolgáltatóknak pedig valószínűleg az lett volna az érdeke, hogy a teljesen egyértelmű legyen, hogy bármit, bárhogyan. Uh-huh. És felmerül ez az összefüggés, hogy a leköszönésének lehet ez is egy oka, hogy talán egy más megközelítés indokoltabb lett volna.
És az a furcsa ebben az egészben, hogy ez közben meg ez zajlik, ez az egész történet. Tehát születnek szellemi alkotások a generatív AI segítségével, nem várják meg az alkotók ezt a szabályozást. Egyáltalán, ha valaki most tényleg jogszabály követő módon szeretne mesterséges intelligenciával alkotni, most ez legyen akár valami kép, akár zeneszám, akár irodalmi mű, teljesen mindegy, az most mibe kapaszkodhat? Mit csinálhat? Most még egyelőre bármit, mert még az EU is csak gondolkodik?
Szerintem az egy jó megközelítés, hogyha az általános szerzőjogi szabályokat használjuk, mert egyelőre nincsenek speciális szabályok. Egy dolog fontos, amit az AI-ekt elvár, hogyha valaki deepfake tartalmakat állít elő, ugye tudjátok, ez a Tom Hanks a fogorvosi reklámban, vagy hát hogy most egyre több jön szembe, akár ilyen politikai jellegű politikusokat bizonyos szituációkba belerakó videók, akkor ott nagyon fontos elvárás, hogy ott fel kell tüntetni, hogy ezt mesterséges intelligenciával készítettük. Tehát ez a kötelezettség van.
De ez hol? Mondjuk van egy kép. A képnek az aljában egy vízjelet kell elhenni, hogy powered by ChatGPT, vagy mi a helyzet egy zeneszámnál például, vagy egy mondjuk egy irodalmi alkotás, ha online születik, összemixelem a teljes Petőfi életművet, és hozok belőle létre egy másik Petőfi stílusú verset, akkor oda tudom írni, hogy ezt köszönöm szépen a figyelmet, az én ötletem volt, de generatív AI-jal hoztam össze, de mondjuk egy zeneszámnál ott nem tudok vízjelet, vagy bemondja egy gépi hang az elején, hogy ChatGPT, szóval ezek a aprórékos részletek sem tisztázottak, ahogy én így hallom a szavaid.
Teljesen igazad van, és hát ezek praktikus kérdések, amik, hogy mondjam, a szabályozó elvárad dolgokat, de hogy ezeknek a megvalósítása az nyilván egy másik kérdés. Ahogy a példát mondtad, hogyha vizuálisan ábrázolt egy adott alkotás, amit létrehoztunk, akkor ott van mód arra, hogy vízjelezzük, odaírjuk. Én láttam is többször, most már egyre többször jelenek meg ilyen tartalmak, hogy meg van jelölve. A zenei esetében ott hát, hogyha egy szolgáltató, egy Spotify, egyéb, akkor ott is nyilván fel lehet tüntetni, de amikor elhangzik ez például nálatok egy rádiós, akkor ott ez viszonylag nehezebb. Nyilván azt is érdemes ilyenkor szem előtt tartani, tulajdonképpen ott is elvárás, hogy a szerzőknek meg legyen a neve említve. Nyilván itt van, hogy azért a joggyakorlat ezt felülírja. Amúgy ez az egyik leginkább vizsgált és legnagyobb kihívásokat jelentő kérdés most, hogy lehet a digitális környezetben megjelölni ezeket a tartalmakat, ilyen metaadat szintjén, miként lehetne ezeket úgy megjelölni, hogy aztán a későbbiekben akár az engedélyezés kapcsán, vagy pedig annak az ellenőrzése kapcsán, hogy ezt mit csinálta, vagy nem, ezt ténylegesen lehessen alkalmazni. És ugye egy kulcskérdés az európai rendszerben, hogy nálunk van egyfajta tiltakozási lehetőség a jogosultaktól, a jogosultak javára, hogy mondhatják azt, hogy én nem akarom, hogy az én tartalmaimat az EMI tanítására használják, és itt is nagyon fontos lenne, hogy ez digitálisan meg lehessen jelölni a tartalmakat.
Hogy mik azok a tartalmak, amiket pontosan nem szeretnénk, igen.
Így van, amikor a robotok scrollolják a netet, akkor nekik elég fontos lenne, hogy ezt ilyen általuk gépileg olvasható módon megjelenjenek jelölve ezek a tartalmak, uh-huh. És ez most egy nagyon vizsgált kérdés, hogy ez technológiai, akkor lehetne biztosítani, hogy minden egyes művén legyenek ilyenfajta digitális uh-huh. jelzések. Ebben iszonyatos mennyiségű pénz és kutatás megy, ezt is az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala vizsgálja ezt a kérdést, úgyhogy ez most még egy nagyon fontos elem.
Hát próbáltunk kapaszkodót adni, bevallom őszintén, nem vagyok szakértője a témának, sőt, alkotó sem vagyok, de nem könnyű most ez a helyzet. Mert az emberben benne van a kreativitás, ott vannak az eszközök, stb. Haladna, de hát, hogyha jogszerűen akar valamit csinálni, az most nem biztos, hogy menni fog.
De én azt gondolom, hogy azért nem kell tartani attól, hogy valaki használ ilyen eszközöket és kreatív alkotásokat így készít. Nyilván itt a kérdés az, hogy ez egyébként védett lesz-e vagy nem, tudja magának mondani, és itt ugye ezt már elmondtuk, hogy alapvetően azért az a lényeg, hogyha nagyon sok, a nagy emberi kontribúció, nem csak prompt révén állítok elő, hanem tényleg egy komolyabb alkotói munka is van, akkor ez a védelem fenn fog tudni állni. Úgyhogy ez szerintem okay. Egy fontos takeaway.
Oké, mi most megpróbálunk úttörő módon a megszólalás után egy mesterséges intelligenciával előállított millás reppel felhívni a figyelmet a probléma égető jellemére, vagy jellegére. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Ez egy szuper misszió, én köszönöm.
Köszönöm, sziasztok. Szervusz, minden jót!